Elend. Éjszaka megváltozott az időjárás. Ransom felült, és az erdő széléről, ahol aludt, kinézett a lapos tengerre, amelyen egyetlen sziget sem mutatkozott. Néhány perccel korábban ébredt fel, és látta, hogy sűrű szárak között aludt, amelyek leginkább nádra emlékeztettek, de vaskosak voltak, mint a nyírfák, és dús, majdnem lapos lombnövényzetet tartottak. Erről olyan sima, ragyogó és kerek gyümölcsök lógtak, mint a fagyal bogyója. Ransom megevett néhányat. Aztán utat keresett a parti nyílt térségre, és a másik ember után fürkészett. Sem Westont, sem az úrnőt nem látta, így hát kényelmesen ballagni kezdett a víz mentén. Mesztelen lába kissé belesüppett a sáfrány szín növényzet szőnyegébe, amely fűszeres illattal árasztotta el. Ahogy maga elé bámult, hirtelen észrevett valami mást is. Először azt gondolta, hogy még a perelandrán szokásosnál is elképesztőbb lény. De nem csak szokatlan és furcsa volt, hanem ocsmány is. Térdre ereszkedett, hogy megvizsgálja, végül kelletlenül megérintette. Egy pillanattal később úgy rántotta vissza a kezét, mint az az ember, aki kígyóhoz ért. Egy sebesült állat volt. Eredetileg egy ragyogó színű béka lehetett, vagy annak kellett lennie. De valami történt vele. Az egész háta V alakban szétnyílt, amelynek csúcsa valamivel a feje fölött volt. A törzs egész hosszában lefelé szélesedő sebet ejtett rajta valami, ahogy a borítékot tépjük fel, és annyira szétrántotta, hogy majdnem letépte hátsó lábait is. Az állat olyan súlyosan megsérült, hogy nem tudott ugrani. A földön pusztán csúnya látvány lett volna, de a perelandrán eddig még nem látott Ransom halottat vagy sebesültet, és ez úgy érte, mint egy arcúütés. Olyan volt, mint az emlékezetbe vésődött fájdalom első görcse, amely arra figyelmezteti a magát gyógyultnak vélő embert, hogy a családja becsapta és meg fog halni. Olyan volt, mint az első hazugság egy barát szájából, akinek igazmondására akár 1000 fontot is feltettünk volna. Maga volt a megmásíthatatlanság. A tenger fölött fújdogáló langyszél, a lebegő kertek kékjei, ezüstjei, zöldjei, maga az ég az egyetlen pillanat alatt rémes kifestőkönyvé változott, amely a lábainál vonagló apró szörnyűségről szól. Maga Ransom pedig ugyanebben a pillanatban olyan lelki állapotba került, amelyet nem értett és nem bírt kormányozni. Azt mondta magában, hogy egy ilyenfajta teremtmény valószínűleg sokkal csekélyebb fájdalmat érez, de ez nem sokat javított a dolgom. Nem csupán a szánalom miatt változott meg szívverésének ritmusa. Szégyenletesen, tűrhetetlenül durva volt a dolog. Jobb lett volna, legalábbis ő így gondolta abban a pillanatban, ha az egész világegyetem inkább megszűnt volna létezni, mint hogy ez megtörténhessen. Aztán elméleti meggyőződése ellenére úgy döntött, hogy a lény túl alacsony rendű a nagy fájdalmakhoz, így jobb, ha megöli. De nem volt bakancsa, sem köve, sem botja. Az állatot rendkívül nehéz volt megölni. Amikor rájött, hogy bolondság volt belekezdenie, már késő volt visszakozni. Biztosan növelte a béka szenvedéseit ahelyett, hogy enyhítette volna, de most már végig kellett csinálnia. Úgy érezte, beletelt legalább egy órába. És amikor az összeroncsolt lény végre elcsöndesedett, és Ransom lement a víz partjára mosakodni, kavargott a gyomra, és fel volt dúlva. Különös dolog ilyet mondani egy emberről, aki ott volt a szamnál, de hát az építészek a megmondhatói, hogy nincs kicsi és nincs nagy, minden viszonyítás kérdése. Végül felállt és folytatta útját. A következő pillanatban megállt, ismét a földre nézett. Meggyorsította a lépéseit, aztán megint megállt, lenézett. Földbe gyökerezett a lába, és eltakarta az arcát. Hangosan kérte a mennyeket, hogy múljék el tőle ez a lidércnyomás, vagy legalább értesse meg, mi történik itt. Megcsonkított békák sora szegélyezte a szigetet. Ransom óvatosan követte a nyomot. 10, 15, 20. A 21. olyan helyre vezette, ahol az erdő egészen a víz széléig ért. Bement az erdőbe, majd a másik szélén kilépett belőle, ahol holtra várta, megállt és csak nézett. Tőle 15 méterre ott állt Weston, még mindig felöltözve, viszont sisak nélkül. Amikor Ransom ránézett, éppen egy békát tépett szét. Nyugodtan, csak nem sebészi akkurátussággal nyomta a teremtmény tarkójának bőre alá mutató ujjának hosszú, éles körmét, és felhasította. Ransom korábban nem vette észre, hogy Westonnak ilyen feltűnő körmei vannak. Befejezte a műveletet, félredobta a vérző roncsot, majd felnézett. Tekintetük találkozott. Ha Ransom semmit sem szól, az azért volt, mert nem jutott szóhoz. Egy embert látott, aki könnyed tartásából és erős ujjaiból ítélve biztosan nem volt beteg. Látott egy embert, akinek olyan magassága, testalkata, színe, arca volt, mint Westonnak. Ilyen értelemben könnyen föl lehetett ismerni. Ugyanakkor mégis egészen más volt. Nem úgy nézett ki, mint egy beteg, sokkal inkább úgy, mint egy halott. Arcán, amikor fölemelte tekintetét a megkínzott békáról, ugyanazt a szörnyű időtlenséget lehetett látni, mint némely holttesten, amikor eltűnik róla minden emberi. A kifejezéstelen száj, a rendezetlen pillantás, a súlyos, szervetlen valami az arc redőiben félreérthetetlenül közölte. Olyan vonásaim vannak, mint neked, de semmi közös nincs bennünk. Ez némította el Ransomot. Mit mondhatsz ennek? Mire utasíthatod? Mivel fenyegetheted? Megint öntudatra kényszerítette magát, félrelökött minden megszokást, minden kényelmes hitetlenséget, és levonta a következtetést, hogy ez itt valójában nem ember. Weston romolhatatlan testét megszállta valamilyen perelandrai életforma. A test itt járkál, de maga, Weston, nincs itt. Csöndesen bámult Ransomra, s végül mosolyogni kezdett. Gyakran szoktuk emlegetni, maga Ransom is, az ördögi mosolyt. Most rájött, hogy sohasem vette komolyan ezeket a szavakat. Ez a mosoly nem volt keserű, őrjöngő, még kísérteties sem. Sőt, gúnyosnak sem volt nevezhető. Mintha gyermeki ártatlansággal csalogatta volna tulajdon gyökereinek világába. Mintha minden ember magától értetődően osztozna ezekben az örömökben, amelyeknek örvendetes voltához szó sem fér. Nem volt ez a mosoly alattomos, se szégyellős, semmi nem volt belőle az összeesküvőjéből. Nem hányt fittyet a jóságnak, olyannyira nem törődött vele, mintha nem is létezne. Ransom úgy érezte, ezelőtt csak félszívű, bizonytalan kísérleteket látott a gonoszságra. Ez a teremtmény aztán nem volt félszívű. Szélsőséges gonoszsága elérte azt a fokot, ahol veszedelmesen hasonlított az ártatlanságra. Túl volt a bűnön, ahogy az úrnő az erényen. A hallgatás és a mosoly talán 2 percig is eltartott, kevesebb ideig biztosan nem. Aztán Ransom egy lépést tett a másik felé, noha semmi ötlete nem volt, hogy mit tesz, ha eléri. Megbotlott és elesett. Különösen nehezére esett ismét feltápászkodni, és amikor sikerült, elvesztette az egyensúlyát, és másodszor is elesett. Ezután minden elsötétedett, és a sötétben express vonatok robogtak. Utána visszatért az aranyék, a színes hullámok, és Ransom tudta, hogy ájulásból tért magához. Ahogy ott feküdt, még mindig képtelen volt, de talán nem is akart felállni. Eszébe jutott, mit olvasott néhány öreg filozófusnál és költőnél. Az ördög puszta látása egyike a pokol legnagyobb kínszenvedéseinek. Ezt mostanáig a fantázia játékának hitte. Most már láthatta, hogy még a gyerekeknek is több eszük volt nála. Hiszen még egy gyerek is megérti, hogy vannak arcok, amelyeknek látása maga a vég. A gyermekeknek, költőnek vagy filozófusoknak igazuk volt. Mint ahogy van egy arc a világ fölött, amelyet látni öröm, ugyanúgy a világ alatt is ott várakozik egy arc, amelynek megpillantása a jóvá tehetetlen pusztulás. És bár ezernyi út van, amelyen az ember járhat, egy sincs, amely végül ne az áldott vagy az átkozott archoz vezetne. Ransom csak a maszkját vagy halvány árnyát látta. Mégsem volt benne biztos, hogy túléli. Amikor bírt, felkelt és keresni kezdte ezt a lényt. Muszáj volt megpróbálnia, nehogy az a valami találkozhasson az úrnővel, vagy legalább jelen kell lennie a találkozón. Hogy mit tehet, azt nem tudta, de most már világos volt, hogy azért hozták ide. Weston teste volt az a híd, amelyen át valami megtámadta Perelandrát, Nem számít, hogy ez most az az ősgonosz volt, akit a Marson görbületnek hívtak, vagy valamely kisebb követője. Ransom libabőrös lett, a térdei összeütöttek. Csodálkozott, hogy ilyen rettegés után még képes járni és gondolkozni. Mint ahogy a katonák vagy betegek is megvannak hökkenve tőle, milyen sokat elbírnak viselni. Bele fogunk bolondulni, bele fogunk halni, mondjuk. És mikor megtörténik, se meg nem bolondulunk, se meg nem halunk, csak elvégezzük a kötelességünket. Az idő megváltozott. A síkság, amelyen járt, felduzzadt a hullámzástól. Az ég elhalványodott, hamarosan inkább kankalin sárga volt, mint arany. A tenger csak nem bronz színűre sötétedett. Nem sokára víztornyok ormára kapaszkodott fel a sziget. Egyszer-kétszer le kellett ülnie, hogy megpihenjen. Néhány óra múlva, nagyon lassan haladt előre, hirtelen két ember alak villant fel az ég háttere előtt. A következő pillanatban eltűntek, ahogy feltarajosodott körülöttük a táj. Fél órába telt, amíg a közelükbe ért. Weston teste állt, a terep minden változásakor ingott és egyensúlyozott, olyan módon, amilyenre az igazi Weston képtelen lett volna. Ransom csodálkozására a nő oda sem fordult hozzá, hogy üdvözölje. Egyetlen megjegyzés sem tett ott létére, amikor ő melléje ült a puha gyepre, csak hallgatta tovább Westont.
Ez egy nagy kiágazás, mondta az. Mármint, hogy történeteket vagy költészetet csinálnak dolgokról, amelyek lehetnének, de nincsenek. Ha visszariadsz ettől, akkor nem a gyümölcstől óckodsz, amelyet felajánlottak neked.
Nem attól óckodom, hogy történeteket csináljak, ó idegen, válaszolta a nő, hanem attól az egy történettől, amelyet te tettél a fejembe. Én magam is csinálhatok történeteket a gyermekeimnek vagy a királynak. Én is ki tudom találni, hogy a halak röpüljenek, vagy a szárazföldi állatok ússzanak. De ha arról próbálok történetet kitalálni, hogy a szilárd földön élünk, nem tudom, hová tegyem Maledilt. Ha azt találom ki, hogy megváltoztatta a parancsolatait, az nem jó. És ha azt találom ki, hogy parancsa ellenére élünk ott, az olyan, mintha olyasmit találnék ki, hogy az ég fekete és a víz ihatatlan, a levegőt pedig nem tudjuk belélegezni. De még mindig nem látom, mi az öröm abban, ha ilyesmiket csinálok.
Bölcsebbé, öregebbé tesz, mondta Weston.
Biztos vagy benne, hogy ezt teszi? Kérdezte a nő.
Igen, biztos, válaszolta. Ilyen módon lettek az én világom asszonyai olyan nagyok és szépek.
Ne hallgass rá, vágott közbe Ransom. Küldd el! Ne hallgasd, amit mond, ne is gondolj rá! A nő most először fordult Ransom felé. Valami apró változás volt az arcán ahhoz képest, amilyennek Ransom utoljára látta. Nem volt szomorú vagy zavart, de valami fokozódó bizonytalanság mutatkozott rajta. Ezzel együtt láthatóan örült neki, noha meglepte a félbeszakítás. Első szavaiból félreérthetetlenül kiderült, hogy csak azért nem üdvözölte érkeztekor, mivel meg sem fordult a fejéből, hogy kettőnél többen is diskurálhatnak. És a beszélgetés egész hátralévő részét különössé és nyugtalanítóvá tette az a tény, hogy a nő nem ismerte a társalgás tudományát. Fogalma sem volt róla, hogyan lehet egyik arcról a másikra pillantani, vagy egyszerre két megjegyzést felfogni. Néha csak Ransomra figyelt, néha csak a másikra, de kettejükre soha.
Miért kezdtél el beszélni, mielőtt ez az ember befejezte volna a mondandóját, Tarka? Firtatta. Hogy csinálják a ti világotokban, ahol olyan sokan vagytok, hogy gyakran vagytok együtt kettőnél többen? Nem beszélhetnek felváltva, vagy van valami művészetetek, amivel azt is meg lehet érteni, ha többen beszélnek egyszerre? Ehhez én nem vagyok eléggé öreg.
Egyáltalán nem akarom, hogy hallgasd, mondta Ransom. Habozni kezdett.
Rossz, hazug, ellenség. Mindezeknek a kifejezéseknek semmi értelme sincs a nő számára. Kétségbe esett töprengése közepette, eszébe jutott korábbi beszélgetésük a nagy Eldirről, aki megtartja a régi jó dolgokat és visszautasítja az újakat. Igen, ez lehet az az egyetlen kiinduló pont, ahonnan a nő megérti a rosszaságot. Éppen meg akart szólalni, de elkésett. Weston hangja megelőzte.
Ez a tarka nem akarja, hogy meghallgass, mert azt akarja, hogy fiatal maradj. Nem szeretné, ha tovább mennél új gyümölcsök után, amilyeneket még sohasem kóstoltál.
De hogy lehet, hogy meg akar tartani fiatalnak?
Hát nem látod, folytatta Weston, hogy tarka azok közé tartozik, aki mindig visszahúzódnak a felénk közeledő hullámok elől, és ha tehetnék, szeretnék visszahozni a tovasuhanót. Nem árulta el már az első órában, amikor veled beszélt? Nem tudta, hogy minden megújhodott, amióta Maledil emberré lett, és hogy most minden ésszel bíró teremtmény ember lesz? Neked kellene erre megtanítanod. Sajnálta, hogy nincsenek többé régi bundás népek. Visszahozná azt a régi világot, ha tehetné. És amikor megkérett, hogy tanítson meg a halálra, nem tette meg. Azt akarta, hogy maradj fiatal, ne tanuld meg a halált. Nem ő volt az, aki először a fejedbe ültette a gondolatot, hogy lehet nem kívánni a hullámot, amelyet Maledil felén gördít. Hogy lehet annyira viszonyogni tőle, hogy inkább a tagjaidat vágatod le, csak hogy megakadályozd az eljövetelét.
Úgy gondolod, ennyire fiatal?
Ő az, amit a mi világunkban rossznak hívnak, mondta Weston szája. Aki visszautasítja a kapott gyümölcsöt, a vágyott vagy a legutóbb talált gyümölcsért.
Akkor hát nekünk kell idősebbé tennünk, mondta az úrnő, és noha nem nézett Ransomra, teljes királynői és anyai voltában nyilatkozott meg az ember előtt. Ransom pedig tudta, hogy az asszony mérhetetlenül jót kíván neki, és minden dolgoknak. Ő pedig nem tehetett semmit. A fegyvereit kiverték a kezéből.
– És megtanítod nekünk a halált?
– kérdezte az úrnő Weston alakmásától, aki fölötte állt.
– Igen, mondta. Ez az, amiért idejöttem, hogy bőségesen legyen részletek a halálban. De nagyon bátornak kell lenned.
Bátor? Mi az?
Az, amikor olyan napon úszol, amikor a hullámok olyan hatalmasak és gyorsak, hogy valami asszúgja maradja földön.
Tudom, és ezek a legjobb napok az úszásra.
Igen, de ahhoz, hogy a halált találd meg, és vele együtt a valódi öregséget, az erős szépségét és a legutolsó elágazást, nagyon nagy dologba kell beleugranod, mint a hullámok.
Gyerünk! Szavaid olyanok, melyekhez hasonlót még nem hallottam. Olyanok, mint a buborékok, amelyek szétpattannak az ágakon. Olyan gondolatokat keltenek, mint... nem is tudom milyeneket...
Még ennél is nagyobb szavakat fogok mondani, de várnom kell, amíg öregebb leszel.
Tegyél öregebbé.
Úrnőm, úrnőm, vágott közbe Ransom. Nem Maladilnek kellene téged öregebbé tenni a saját idejében és a saját módján. Nem lenne az jobb?
Weston arca nem fordult felé, se most, se a beszélgetés későbbi szakaszában, de szavai, amelyeket az úrnőnek címzett, válaszoltak Ransom közbevetésére.
– Látod? – kérdezte. – Akarata és szándékai ellenére ő maga mutatta meg neked néhány napja, hogy Maledil most már arra akar megtanítani, hogy önállóan járj, anélkül, hogy ő fogná a kezed. Ez volt az első elágazás. Amikor erre rájössz, akkor tényleg öreggé válsz, és addig Maledil sok mindenre megtanít. Nem a saját hangján, de az enyémen. Ha magad útját kezded járni, Maledil akarja, hogy így cselekedj. Ezért választott el a királytól, sőt, bizonyos fokig önmagától is. Úgy tesz öregebbé, hogy neked magadnak kell azt megtenned. És ez a tarka itt mégis azt akarná, hogy csak ülj és várd, amíg Maledil csinál meg mindent.
Mit kéne tennünk, hogy ez a tarka öregebb legyen? Kérdezte az úrnő.
Nem hiszem, hogy segíteni tudná neki, amíg magad is öregebb nem leszel, válaszolta Weston hangja. Még senkinek sem tud segíteni. Olyan vagy, mint a fa, ha nincs gyümölcse.
Nagyon igaz,
bólintott az úrnő. Folytasd!
Akkor hát figyelj, mondta Weston. Megérted-e, hogy engedetlenség Maledil hangjára várni akkor, amikor azt kívánja tőled, hogy menj a magad útján?
Azt hiszem, igen.
A rossz engedelmesség maga is lehet engedetlenség.
Az úrnő néhány pillanatig gondolkodott, aztán összecsapta a kezét.
Értem, mondta, értem. Ó, milyen öreggé tettél. Mostanáig örömömben kergettem a vadat, az pedig megértette, és elszaladt előle. Ha állva maradt volna, és hagyja, hogy megfogjam, az egyfajta engedelmesség. Noha, nem a legjobb fajta.
Nagyszerűen megértetted. Amikor teljesen felnősz, mindig bölcsebb leszel, és sokkal szebb, mint a saját világom asszonyai. Látod, ez történhet Maledil parancsolataival is.
Azt hiszem, nem értelek egészen.
Biztos vagy benne, hogy ő tényleg azt akarja, hogy mindig engedelmeskedj?
Hogy is ne engedelmeskednék annak, akit szeretünk?
Az állat, amely elfut előled, szintén szeret téged.
Nem tudom, mondta az úrnő, hogy a kettő ugyanaz-e. Az állat nagyon jól tudja, mikor akarom, hogy fusson előlem, és mikor, hogy odajöjjön hozzám. De Maledil sohasem mondta nekünk, hogy bármelyik szava vagy munkája tréfa lenne. Hogy szottyanhatna kedve a mi szeretetünknek úgy tréfálkozni vagy pajkoskodni, ahogy mi csináljuk? Ő maga az izzó öröm és erő, mintha azt feltételeznénk róla, hogy alvásra vagy evésre van szüksége.
Nem, ez nem tréfa, csak hasonlít a tréfára, de nem az. Ám elengedjük-e egymás kezét, felnőhetünk-e, járhatunk-e saját önálló utunkon anélkül, hogy legalább egyetlen egyszer ne lennénk elégedetlenek. Akárcsak látszólag.
Hogyan lehet látszólag engedetlenkedni?
Úgy, hogy megteszel valamit, ami ő látszólag tilt neked. Lehet olyan parancsolata, amit szeretne, ha megszegnél.
De hát azt mondja nekünk, hogy szegjük meg, akkor az nem parancsolat. És ha nem mondja, akkor meg honnan tudhatnánk?
Milyen bölcsé értél, szépségem, hangzott Weston szájából. Nem, ha ő mondja, hogy szegd meg valamelyik parancsolatát, akkor az, mint mondtad, nem lenne valódi parancsolat. Igazad van, ő nem tréfálkozik. Titokban igazi engedetlenségre, igazi leváltásra vágyik. Azért titokban, mert ha megmondja neked, akkor mindent elront.
Kezdem fontolgatni, szólalt meg az úrnő némi szünet után.
Hogy tényleg annyival öregebb vagy nálam?
Amit mondasz, az igazából olyan, mint a gyümölcs, amelynek nincs íze. Miben szegülhetnék ellene az ő akaratának, ha csak nem olyasmiben, amit nem szabad kívánni? Kezdjék el próbálkozni, hogy ne szeressem őt, vagy a királyt, vagy az állatokat? Olyan lenne, mint megpróbálni járni a vizen, vagy úszni a szigeteken. Próbáljak meg nem aludni, nem inni, vagy nem nevetni. Azt gondoltam, hogy szavaidnak van értelmük, de most úgy látszik, hogy még nincs. Meghátrálni az akarata elől annyi, mint belehátrálni a semmibe.
Ez igaz, valamennyi parancsolatára, kivéve egyet.
De hát különbözhet-e az az egy?
Magad is meg fogod látni, hogy igen. Ezek a parancsolatai, hogy szeress, aludj, népesíts be ezt a világot a gyermekeiddel, magad is láthatod, hogy ezek jók. És ugyanaz minden világban. De a szilárd föld tilalma nem ilyen. Azt már tudod, hogy ilyen parancsolat nem volt az én világomban, és azt sem láthatod, hogy mi ebben a jó.
Nem is csoda. Ha valóban jó lenne, akkor nem lenne érvényes minden világban. Miként lehet, hogy Maledil nem parancsol meg valamit, ami jó? Itt valami nem jó. Maga Maledil mutatja meg neked ebben a pillanatban a tulajdon értelmeden át.
Ez csupán egy parancs. Tilalom. Pusztán a tilalom kedvéért.
De miért?
Azért, hogy megszeghesd. Mi más oka lehetne? Ez nem jó. Nem ugyanolyan, mint a többi világban. Oda áll közéd és a megszokott élet a hétköznapok minden parancsolata közé. Nem Maladil mutatja el meg olyan egyszerűen, ahogy csak ő tudja, hogy ez próba, olyan, mint egy hatalmas hullám, amelyet meg kell lovagolnod, hogy valójában öreg lehess, igazából leválhass róla.
De ha ez annyira fontos nekem, akkor miért nem tette a fejembe? Minden tőle jön idegen, még a suttogás sem mond igent a szavadra.
Hát nem látod, hogy nem lehet? Ő azt szeretné, de még mennyire szeretné, hogy teremtményei önmaguk legyenek, a maguk feje után menjenek, és legyen bátorságuk akár vele szemben is. De hogyan mondhatna ilyet? Az mindent elrontana. Akármit teszel is ezután, csupán egy újabb lépés lesz, amelyet vele együtt teszel. Minden dolgok között ez az egyetlen, amit ő szeretne, hogy megtégy, anélkül, hogy utasítana rá. Azt hiszed, nem fárasztja, hogy minden alkotásában csak önmagát kell látnia? Ha olyan elégedett saját magával, akkor miért teremt bármit egyáltalán? Hogy megtalálja a másikat, a dolgot, amely nem az övé többé. Ez Maladil kívánsága.
De ha tudom,
nem mondhatja meg neked. Nem szabad megmondania. A legtöbb, amit tehet, hogy engedi, hogy más teremtmények mondják meg neked. És amint látod, meg is tette. Nem másért, mint az ő akaratából utaztam ide a mennyeken át, hogy megtanítsam neked, amit tudnod kell. De ő maga nem taníthat meg rá.
Asszonyom, szólalt meg Ranzom, ha beszélek, meghallgatsz?
Boldogan, Tarka.
Ez az ember azt mondta, hogy a szilárd föltilalma más, mint a többi, mert más világokban nincs ilyen, és mert nem láthatjuk, mi benne a jó.
Idáig jól mondja. De aztán azzal folytatja, hogy ez azért van így, hogy ne engedelmeskedj neki. De lehet egy másik oka is.
Mondja, Tarka.
Azt hiszem, ő azért hozott ilyen törvényt, hogy engedelmeskedni lehessen.
Minden más esetben, amikor neki engedelmeskedsz, olyasmit teszel, ami a te szemedben is jó.
A szeretetnek jó ez? Megteszed, mert ő akarja, de nem csupán ezért. Miként ízlelhetnéd meg az engedelmeskedés örömét, ha neki nem lenne olyan parancsa, hogy a tilalom egyetlen oka a tiltás maga?
Utolsó beszélgetésünk alkalmával elmondtad, ha azt mondod az állatoknak, menjenek, amerre akarnak, akkor ők nagyon örülnek ennek. Így hát megértheted, mit mondtam.
Ó, derék Tarka, szólt a zöld úrnő. Ez volt a legjobb, amit mostanáig mondtál. Sokkal öregebb leszek tőle. Mégis úgy érzem, ez nem olyan öregség, mint amit a másikad.
Ó, milyen jól értem. Nem térhetünk ki Maladil akarata elől, de ő módot adott nekünk, hogy kitérjünk a saját akaratunk elől. És erre nincs más út, mint ez a parancsolat. Tulajdon akaratunkból. Ez olyan, mintha a világ mennyezetén át emelkednénk föl a mennyekbe. A szeretet van mindenek mögött. Tudtam én, hogy örömmel szétnézni a szilárd földön, elhessentve a gondolatot, hogy valaha is ott éljek, de mostanáig nem értettem meg így.
Az arca ragyogott, míg beszélt, de aztán a zavar árnyéka futott át rajta.
Tarka, mondta. Ha olyan fiatal vagy, mint ez a másik mondja, akkor honnan tudsz ilyen dolgokat?
Ő azt mondja, hogy fiatal vagyok, én viszont azt, hogy nem így van.
Weston szájából hirtelen megszólalt a hang. Hangosabb és mélyebb volt, mint korábban, és sokkal kevésbé emlékeztetett az eredetire.
Én öregebb vagyok nála, mondta, és ezt ő sem meri tagadni. Még mielőtt az anyja anyjának az anyja megfogant volna, én már öregebb voltam, mint gondolná. Ott voltam Maladillel a mennyekben, ahová ő sohasem jutott el, és nem hallhatta az örökkévaló tanács tagjait. A teremtés rendjében én nagyobb vagyok nála. Ő csupán porszem előttem. Nem így van?
Nem fordult felé a halott arc, de a beszélő és az úrnő egyaránt várták, hogy Ranzom válaszoljon. Az elméjében született hamisság elhalt az ajkán. Ebben a levegőben csak az igazságnak van helye, akkor is, ha végzetesnek látszik. Ranzom megnyalta a száját, és émeigését visszafolytva válaszolta.
A mi világunkban az idősebb nem mindig okosabb. Nézd rá, mondta Weston az úrnőnek. Figyeld meg, hogy elfehéredett az arca, és megizzadt a homloka. Te még nem láttál ilyet.
ezentúl gyakrabban lesz benne részed. Ez történik, ezzel kezdődik, ha történik valami a kis teremtményekkel, amikor a nagyok ellen támadnak.
Különös félelem borzongatta végig Grenzom gerincét. Az úrnő arca mentette meg. Érintetlenül a közelében ólálkodó gonosztól, távol olyan, mintha 10 évnyi járóföldre lenne tulajdon ártatlansága féltve őrzött tartományában, zavartan, de még mindig csak derűs érdeklődéssel nézett a fölötte álló halálra, és azt mondta.
– De hát a tilalmakat illetően igaza van, idegen. Téged kell öregebbé tenni, nem látod?
– Én mindig az egészet látom ott, ahol ő csak a töredéknyi részt. Tökéletesen igaz. Maladil módot adott rá, hogy a saját vágyad ellenére cselekedj, de csak a legmélyebbről fakadó vágyad ellenére.
És mi az?
A legmélyebbről fakadó vágyad e pillanatban, hogy engedelmeskedj neki, hogy mindig az legyél, ami most. Az ő állatkája, apró gyermeke. Innen nagyon nehéz kivezető utat találni, olyannyira, hogy csak a nagyon nagyok, nagyon bölcsek, nagyon bátrak merészkednek elindulni rajta. El ettől a kiszerűségtől, amelyben most élsz, az ő tilalmának sötét hullámán keresztül a valódi életbe, a mi életbe, annak minden örömébe, ragyogásába és keménységébe.
Figyelj, asszonyom, szólalt meg Ranzom. Van valami, amit nem mond el neked. Mindaz, amiről most beszélünk, már szóba került régebben is. Amire most igyekszik rávenni, az már korábban is megpróbálta. Réges-régen, amikor a mi világunk kezdődött, csak egy férfi és egy asszony volt benne, ahogy te és a király ebben a világban. És egyszer odament, szólott az asszonnyal, ugyanúgy, ahogy most veled. Egyedül találta, ahogy téged is egyedül talált. Az asszony pedig meghallgatta és elkövette azt, amit Maladil megtiltott neki. De ebből nem következett öröm és ragyogás. Ami következett, azt nem tudom elmondani neked, mert nincs róla kép a tudatodban. De minden szeretet megzavarodott és kihűlt. Maladil hangja megkeményedett, és a bölcsesség megfogyatkozott köztük. És az asszony a férfi ellen támadt, az anya gyermeke ellen. És amikor enni akartak, nem volt gyümölcs a fáikon, és egész életükben élelem után kellett járniuk, így létük beszűkült, ahelyett, hogy kitágult volna.
A felét elhallgatja annak, ami történt, mondta Weston holszája. Bajuk támad belőle, de ragyogás is. Saját kezükkel raktak nagyobb hegyet, mint a szilárd föld. Nagyobb úszó szigeteket készítettek maguknak, mint a tiéd, amelyek a madaraknál is gyorsabban repültek az óceán hullámait. Mivel nem volt mindig elegendő élelem, az asszony az egyetlen gyümölcsöt a gyermekének vagy a férjének hozta, ő pedig halált evett helyette. Mindent nekik adott, amit a te szűk kis életedben halakkal játszva, halakat csókolgatva, lovagolva sohasem tettél meg, és nem is fogsz, ha nem szeged meg a parancsolatot. Mivel a tudást nehezebb megtalálni, azok a kevesek, akiknek sikerül, sokkal szebbek lesznek. Úgy magaslanak ki társaik közül, ahogy te nősz állataid fölé. Ezrek küzdenek szerelmükért.
Azt hiszem, most aludni megyek, szakította félbe meglehetős hirtelenséggel az úrnő. Eddig a pontig tátott szájjal és tágra nyílt szemmel hallgatta Weston hangját. De amikor az asszonyokról kezdett beszélni, akiknek sok ezer szeretőjük van, ásított egyet, a fiatal macskák gondtalan, váratlan ásításával.
– Még ne! – válaszolta a másik. – Van még valami. Nem mondta el neked, hogy a parancsolat megszegése volt az, ami a világunkba hozta Maladilt, és emiatt lett emberré. Ezt ő sem meri tagadni.
– Te is ezt mondod, Tarka? – kérdezte az úrnő.
Ranzom csak ült, és olyan erősen összekulcsolta a kezét, hogy új percei elfehérettek. Az egésznek a tisztességtelensége annyira sértő volt, mint egy szöges drót. Nem tisztességes, nem tisztességes. Hogyan várhatja el tőle Maladil, hogy ez ellen harcoljon, minden fegyver nélkül küzdjön ellene, hogy tilos legyen hazudnia, holott olyan helyzetekbe kerül, amikor az igazság végzetes lehet.
Ez nem volt tisztességes.
Hirtelen perzselő forrósággal öntötte el a lázadás vágya, majd egy pillanattal később irdatlan hullámként gördült át rajta a kétség.
És ha az ellenségnek van igaza? Maga az egyház is azt mondja, hogy végül jó származott az engedetlenségből.
Igen, és az is igaz, hogy ő Ransom félénk ember, aki húzódozik az új és kemény dolgoktól.
Tulajdonképpen melyik oldalon van a kísértés?
A haladás suhant el szemei előtt pillanatokra felvillanó hatalmas látomásokban.
Városok, fegyverek, magas hajók, könyvtárak, hírnév és a költészet nagysága, amely szökőkútként tör elő az emberek munkájából és becsvágyából.
Ki lehet benne biztos, hogy nem a teremtő fejlődése a legmélyebb igazság?
Saját elméje sohasem gyanított repedéseiből valami vad, mámoros és elragadó buttyan föl, hogy átömöljön Weston öntő mintájába.
Ez egy szellem, mondta a belső hang, te pedig csak egy ember vagy. Ő századok mélyéről jött, te csak egy ember vagy.
Te is ezt mondod, Tarka? Kérdezte másodszor is az úrnő.
A varázslat megtört.
Elmondom neked, amit akarok, válaszolta Ransom talpra ugorva. Természetesen jó származott belőle.
Állattalan Meladil, akit megállíthatunk útjában, vagy kedvünkre csavargatható falevél?
Akármit teszel is, ő jóvá teheti. De ez nem az a jó, amiért arra az esetre tesz félre neked, ha engedelmeskedsz neki. Az örökre elvész. A mi világunk első királya és anyja megtették a tiltott dolgot. Ő a végén jóvá tette, de amit cselekedtek, az nem volt jó, és nem tudták meg, hogy mit veszítettek. És volt, akinek semmi jó nem származott, és nem is fog származni belőle soha.
Weston teste felé fordult.
Te mondj el neki mindent. Miféle jó származott neked belőle? Te örülnél neki, amikor Maledil emberré lett?
Meséld el neki a te örömeidet, és azt, hogy mi hasznod van abból, ha összehozod Maledilt és a halált.
Szavait követően két dolog történt egyazon időben, melyek teljesen eltértek a földi tapasztalatoktól. A test, amely Westoné volt, hátravetette a fejét, kinyitotta a száját, és hosszú, bánatos üvöltést hallatott, akár egy kutya. Az úrnő pedig a legnagyobb lelki nyugalommal lefeküdt, behunyta a szemét, és egy szempillantás alatt elaludt.
Miközben ezek történtek, a földarab, amelyen a két férfi állt, a nő pedig feküdt, lesiklott a víz hosszú domboldalán.
Ransom merően nézte az ellenséget, de az nem törődött vele. Szeme úgy mozgott, mint egy élő emberi, de nehéz volt megmondani, mit lát. Egyáltalán használja-e a szemét. Az embernek az volt a benyomása, hogy fortélyos erő működik itt, amely beszéd közben megfelelő irányba kényszeríti a szemgolyót, de a saját céljaira egészen más érzékelési módokat használ. Ott ült az úrnő feje mellett, Ransommal szemben, ha ugyan ezt ülésnek lehet nevezni. Nem egy normális testmozdulataival gugolt le, sokkal inkább olyan volt, mintha külső erő irányította volna a megfelelő helyzetbe, hogy aztán elengedje. Lehetetlen volt megállapítani, melyik mozdulata volt kimondottan embertelen. Ransomnak az volt az érzése, hogy rendkívül alapos tanulmányozás után kivitelezett mozgásutánzatot lát. Formátlan rémületet, a gyermek éjszakai rémületét érezte a dologban, az irányított halottal, a mumussal, a gonosz démonnal, nem emberrel szemben, amellyel meg kellett küzdenie. Nem tehetett mást, mint hogy figyelt. Ha kell, örökké itt fog ülni, őrizve az úrnőt a nem embertől, miközben szigetük fáradhatatlanul kapaszkodik a ragyogó víz alpesi csúcsaira. Mindhárman hallgattak. Az állatok és madarak gyakran odajöttek és megbámulták őket. Órákkal később a nem ember beszélni kezdett, de még csak nem is nézett felé. Lassan és nehézkesen, mintha olajozásra szoruló gép lenne, kinyitotta a száját, és ajkai egy szót formáltak.
Ransom, mondta.
Tessék, nézett rá ő.
Semmi, válaszolta a nem ember.
Ransom kutató pillantást vetett rá.
Megőrült ez a teremtmény?
De ugyanúgy nézett ki, mint korábban. Inkább halottnak, mint őrültnek.
Ott ült keresztbe vetett lábakkal, lehajtott fejjel, kisi elnyílt szájjal, arcának ráncaiban megülepedett valami sárga por, amely a mohából szállt fel. Hosszú, vaskarmú kezét laposan odanyomta maga mellett a földhöz. Ransom magába szállt, és elmerült saját komor gondolataiba.
– Ransom!
– szólalt meg ismét.
– Mi az?
– kérdezte élesen.
– Semmi!
– hangzott a válasz. Ismét csend következett, és egy perc múlva ismét megmozdultak a szörnyű ajkak.
– Ransom!
– ez alkalommal nem kapott választ. Újabb perc elteltével megint kimondta a nevét, és aztán újra és újra minden percben.
– Ransom! 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 Ransom!
– legalább százszor.
– Mi az ördögöt akarsz?
– ordított rá végül.
– Semmit! – mondta a hang.
Ransom elhatározta, hogy legközelebb nem felel neki. De amikor ezredszer is hallotta a nevét, azon kapta magát, hogy akarata ellenére is reagál, majd ismét megjött a semmit válasz. Végül rákényszerítette magát, hogy hallgasson. Nem mintha a beszédkényszer leküzdése kevésbé fájt volna, mint a válaszadás, hanem mert felébredt benne valami, ami meg akart küzdeni kínzója győzedelmes magabiztosságával. Ha a támadás erőszakosabb, akkor könnyebb lett volna az ellenállás. Ransomot az borzongtatta meg, és az vette el majdnem a bátorságát, hogy itt a rossz indulat valami majdnem gyermeteggel keveredett. A kísértésre, az Isten káromlásra, a rémület ütegeire felkészült valamilyen módon, de erre az undok, óvodás, kisfiú rosszalkodásra emlékeztető kicsinyes, fáradhatatlan nyaggatásra alig-alig. Bár minden képzelt borzadálynál ijesztőbb volt az a lassú, órák alatt mind erősödő érzés, hogy ez a teremtmény minden emberi mérték szerint is ki van fordítva, a szíve teljesen üres. A felszínen nagy tervek, világok sorsát fordító dac a mennyek iránt. De mélyen belül, amikor már minden fájtlat átszakított, végül nincsen más, mint fekete együgyűség, céltalan, üres rossz indulat, amely úgy kap a leghitványabb kis kedveskedés után is, akár a szerelmesek. Csak azért bírta ki, jóval azután is, amikor már rég nem tudott másra gondolni, mert elhatározta, hogy ha már milliószor kell halni a Ransom vagy semmi szót, akkor inkább a Ransomot választja. És mindeközben az ég kőszínű kis föld nekiszágódott a sárga mennyezetnek, ott függött egy pillanatig, aztán átlibbentek fái, és alászágódott a meleg, ragyogó mélybe, a hullámok között. Az úrnő aludt, egyik karját a feje alá téve, kissé szétnyílt ajkakkal. Biztosan aludt, szemét lehunyta, egyenletesen lélegzett. Mégsem volt egészen olyan, mint egy földi alvó. Arca kifejező volt és intelligens. Tagjai ugrásra készek, és összességében úgy hatott, mint aki éberen őrködik saját álma fölött. Aztán hirtelen éjszaka lett.
Ransom! 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 Ransom!
Folytatta a hang. Ransomnak hirtelen az jutott eszébe, hogy neki is aludni kell majd. A nem ember nincs erre rászorulva. Az alvás valóban kemény diónak bizonyult. Hosszúnak tűnő ideig ült a sötétben, elgémberedve, fáradtan, hamarosan éhesen és szomjasan is. Igyekezett nem odafigyelni nevének fáradhatatlan szajkózására. Hamarosan azonban egy párbeszéd csapta meg a fülét, amelyről biztosan tudta, hogy nem hallotta korábban. Rájött, hogy elaludt közben. Az úrnő nagyon keveset szólt, Weston gyengén volt és kitartó. Nem beszélt sem a szilárd földről, sem Maledirről. Mintha rendkívül szép és megható meséket mondott volna el, amelyek között Ransom eleinte nem tudott kapcsolatot találni. Valamennyi asszonyokról szólt, de olyanokról, akik a világtörténelem különböző szakaszaimban meglehetősen eltérő körülmények között éltek. Az úrnő válaszaiból kiderült, hogy sok mindent nem értett a történtekből, de a nem embert ez különös módon nem érdekelte.
A nehezen megválaszolható kérdések vetődtek fel valamelyik történettel kapcsolatban, akkor a mesélő egyszerűen abbahagyta, és azonnal belekezdett egy másikba. A mesehősnők valamennyien sokat szenvedtek, elnyomták őket az apák, kilökték a férjek, elhagyták a szeretők. Gyermekeik ellenük fordultak, és a társadalom üldözte őket. De a történetek bizonyos értelemben boldogsággal végződtek. Az asszonyok néha életükben is elnyerték a megbecsülést és a tiszteletet, de legtöbbször csak haláluk után részesültek kései elismerésben, és hulladtak értük értelmetlen könnyeket. A vége érthetetlen történetek folytatódtak, az úrnő kérdései ritkultak. Úgy tűnik, a puszta ismétlés segítségével fogalmat alkotott magának a halál és a gyász szavak jelentéséről, noha Ransom nem is sejtette, miféle jelentőséget tulajdoníthat nekik. Végül derengeni kezdett, mi a célja ezeknek a történeteknek. Valamennyi asszony az élen járt, és szörnyű veszélyeket vállalt gyermekéért, szeretőjéért vagy népéért. Valamennyit félreértették, szidalmazták és üldözték, de valamennyit nagyszerűen igazolták az eseményeket. A pontos részleteket nem volt könnyű követni. Ransom gyanította, hogy a nemes úttörők javarészét közönséges földi szavakkal boszorkánynak vagy romlottnak neveznék. De mindez a háttérben maradt. A történetekből egyre tisztában rajzolódott ki a kép egy magas, karcsú, egyenes hátú alakról, aki, noha az egész világ súlya a vállán nyugszik, félelem és barátok nélkül lép előre a sötétben, hogy tegyen valamit másokért, akiknek meg van tiltva, hogy elvégezzenek valamit, amit meg kellene tenniük. Az elbeszélő felvázolt az Isten nőszerű alakok hátterében a másik nemet. Közvetlenül egyetlen szót sem szólt róluk, de érezni lehetett a szánalmasan gyermetek és öntelten pökhendi lények hatalmas, homályos tömegét. Gyávák, agályoskodók, nincs bennük kezdeményező készség. Tétlen, tunya, földhöz ragadt örök, nem akarnak tenni, kockáztatni, küzdeni, és csupán asszonyaik soha meg nem köszönt harcos, lázadó erényei emelik fel őket a teljes élet magasságába. Nagyon jól volt ez kitalálva. Ransom, aki nem volt különösebben büszke a nemére, néhány pillanatig szinte el is hitte. Hirtelen villámfény hasított a sötétség közepébe. Néhány másodperccel később megérkezett a perelandrai mennydörgés természet fölötti dobokéra emlékeztető dübörgése, aztán rákezdett a meleg eső. Ransom nem sokat törődött vele. A villanás megmutatta, hogy a nem ember mereven ül, az úrnő félkönyékre támaszkodik, a sárkány ébren hever a fejénél, mögöttük egy kis erdő, a látóhatáron hatalmas hullámok. Ransom elgondolkodott azon, amit látott. Azon tűnődött, milyennek látja az úrnő azt az arcot, azt az egyhangúan mozgó állkapcsot, amely inkább látszik kérődzni, mint beszélni, nem tudván, hogy ez a teremtmény gonosz. Persze tudta, hogy oktalanságot művel. Ő maga kétségtelenül idétlennek tűnik a nő szemében. Nem voltak tapasztalatai sem a gonoszról, sem a földi ember szokásos megjelenéséről, amihez igazodhatott volna. Arca hirtelen olyan fényt sugárzott, amelyet Ransom nem látott rajta korábban. Szeme nem az elbeszélőt nézte. Az is lehet, hogy ezer mérföldre csapogtak a gondolatai. Ajkait összezárta és egy kicsit lebiggyeztette. Szemöldökét némileg felvonta. Ransom még sose látta ennyire hasonlónak földi asszonyhoz, de az arca mégis olyan volt, amilyenne ritkán találkozott a földön, kivéve, döbbent rá, a színpadon. Mint egy tragédia királynője. Ez a méltatlan hasonlat merült fel az agyában. Persze goromba túlzás volt, sértés, amit nem bocsájtott meg magának. És mégis. A villámlás feltárta kép az agyába égett. Akármit csinált is, lehetetlen volt nem gondolni a nő új arcára. Semmi kétség, kiváló tragika, boldogtalan sorsú királynő lenne egy tragédiában, amelyben fenségesen játszik a színésznő, aki az életében nagyon rendes asszony. Földi szemmel nézve olyan arc volt, amely dicsőítést vagy akár imádatot érdemelt. Ám Ransom, visszaemlékezve a nő korábbi öntudatlan ragyogására, vidám szentségére, hol az agg, hol a gyermekkort idéző, mélységes nyugalmára, amelyel új ellentétben állt arcának és testének erőteljes fiatalsága és merészsége, elrémítőnek találta ezt az új arcot. A nagyság érintése, a kiélvezett pátosz, a még új csekély szerepjátszás gyűlöletesen közönségesnek látszott. Talán nem csinál egyebet, Ransom reménykedett, hogy csak erről van szó, mint képzeletben, reagál a mese vagy a költészet új művészetére. De az Istenért jobb lenne, ha nem tenni. Először formálódott meg benne a gondolat, ez nem mehet így tovább. Oda megyek, ahol a levelek megvédenek az esőtől, mondta a nő a sötétben. Ransom alig vette észre, hogy megázott. Egy ruha nélküli világban ennek nincs sok jelentősége. De felállt, amikor meghallotta az asszony mozgását, és hallás után követte, amennyire tudta. A nem ember láthatólag ugyanazt tette. Teljes sötétségben haladtak előre, a víz diktálta bukkanókon át. Hébe-hóba megint villámlott. Látni lehetett az úrnő egyenes alakját, a mellette kullogó nemembert, Westont átázottan tapadó ingében nadrágjában, és a mögöttük szuszogó, totyogó sárkányt. Végül olyan helyre értek, ahol a lábuk alatti szőnyeg száraz volt, és az eső a fejük fölötti leveleken kopogott. Ismét leheveredtek. Egy más időben kezdett rá rögtön a nemember.
A mi világunkban élt egy királynő, aki egy kis országot kormányzott.
Csitt, szólt rá az úrnő, hallgassuk az esőt. Aztán néhány pillanat múlva hozzátette. Mi volt ez? Valamilyen állat, amit sohasem hallottam azelőtt, és csak ugyan valami olyasmi hallatszott szorosan mellettük, ami leginkább halk morgásra emlékeztetett.
Nem tudom, hallatszott Weston hangja.
Azt hiszem, én igen, vágta rá Ransom. Csitt! Kiáltott föl ismét az úrnő, és többé senki sem szólt egy szót sem. Sem aznap éjjel. Ezzel kezdődött azon napok és éjszakák sora, amelyekre Ransom írtózattal gondolt egész hátra lévő életében. Tökéletesen igaza volt, amikor feltételezte, hogy ellenségének nincs szüksége alvásra. Szerencsére az úrnőnek volt, de sokkal kevesebbre, mint Ransomnak, és a napok múlásával talán még annál is kevesebbet aludt, mint amire szüksége lett volna. Valahányszor felriadt a szunyókálásból, mindig úgy rémlett neki, hogy a nem ember beszélget az úrnővel. Halálosan elfáradt. Ez majdnem elviselhetetlenné tette a dolgot, hogy az asszony gyakran mindkettőjüket elküldte magától. Ilyenkor ott maradt a nem ember közelében. Pihenés volt ez a fegyvernyugvás szüneteiben, de nagyon tökéletlen pihenés. Nem merte megkockáztatni, hogy egy pillanatra is szem elől tévessze az ellenséget, de minden nap kibírhatatlanabb lett a társaságában. Bőségesen volt alkalma meggyőződni annak a közhitnek a hamisságáról, hogy a sötétség fejedelme úriember. Mindegyre azt kellett éreznie, mekkora boldog megkönnyebbüléssel fogadná a behízelgő, fortélyos Mefisztót, vörös malaclopóban, törrel, tollaskalapban, vagy akár az elveszett paradicsom sötét, tragikus sátánját, emelény helyett, amelynek örökös figyelésére ítéltetett. Egyáltalán nem olyan volt, mint egy rossz indulatú lázító. Inkább, mint egy gyenge elméjűt, egy majmot, vagy egy nagyon rossz kölyköt kellett volna őriznie. A szakadatlan Ransom gajdulása, amitől az első pillanattól undorodott, ugyanolyan fárasztóan folytatódott minden nap, minden órában. Az ellenség kifinomultan intelligensnek mutatkozott, ha az úrnővel beszélt. De Ransom hamarosan rájött, hogy egyszerűen és pusztán fegyvernek tekinti az intelligenciáját, és szabad idejében ugyanúgy nem óhajtotta használni, mint ahogy a kimenős katona sem gyakorolja eltávozás idején a szuronyvívást. A gondolat valamilyen cél eléréséhez szükséges szerszám volt csupán, de egymagában érdektelen. Ugyanolyan számítón egykedvű hidegséggel használta az ész adományát, mint Weston testét. Abban a pillanatban, hogy az úrnő eltűnt a szeme elől, mintha összelappadt volna. Ransom az idő nagyobb részét azzal töltötte, hogy az állatokat védte tőle. Ahányszor eltűnt a szeme elől, vagy csak néhány méterrel előre ment, okvetlenül elkapott valami keze ügyébe eső állatot vagy madarat, és kiforgatta a bundájából vagy a tollaiból. Ransom, ha lehetett, közéjük vetette magát. Csúnya pillanatok voltak, amikor szembe kellett állniuk egymással. Soha sem került sor harcra, mert a nem ember csak elvigyorodott, esetleg köpött egyet és hátralépett egy kicsit, de mielőtt ez megtörtént volna, Ransomnak mindig rá kellett döbbennie, milyen szörnyen fél tőle. Az undor mellett egészen gyermekesen rettegett attól, hogy egy kísértettel vagy járó holttesttel kelljen együtt lennie. A tény, hogy egyedül van vele, néha annyira kétségbe ejtette, hogy minden erejével fegyelmeznie kellett magát, nehogy a társaság utáni vágyában addig rohanjon őrjöngve a szigeten, amíg meg nem találja az úrnőt, hogy a védelméért könyörögjön. Amikor a nem ember nem jutott állatokhoz, beérte a növényekkel. Szívesen hántotta le a kérgét, rángatott ki gyökereket, szaggatta a lombot, vagy akár a földet vájkálta. Magával Ransommal is számtalanszor eljátszotta játékait. Valóságos készlete volt ocsmányságokból, amelyeket a saját, vagy inkább Weston testével játszott el. Ostobaságuk csak nem rosszabb volt, mint a mocskosságuk. Ült órákon át, és közben pofákat vágott. További órákon át előszedte a régi műsort. Ransom, Ransom! Fintoraival gyakran iszonytatóan hasonlított olyan emberekre, akiket Ransom ismert és szeretett a mi világunkban. De azok voltak a legborzalmasabb pillanatok, amikor az ellenség megengedte Westonnak, hogy visszatérjen a saját testébe. Hangja, amely mindig Westoné volt, ilyenkor szánalmas, habozó dünnyögéssé torzult. Legyen nagyon óvatos, Ransom! Egy nagy fekete gödör mélyén vagyok. Nem, mégsem. A Perelandrára kerültem. Nem nagyon tudok gondolkodni, de ez nem számít. Minden gondolatomat elvette tőle. Most már egészen jól vagyok. Az a fiú zárva tartja az ablakokat. Rendben van. Elvették a fejemet. Valaki más tettek belém. Most már hamarosan rendbe jövök. Nem engedik, hogy megnézzem a sajtókivágásokat. Így hát mentem, és megmondtam nekik, ha nem akarják, hogy benne legyek az első 15-ben, akkor nélkülen tréfálkozzanak. Azt fogjuk mondani, hogy az a fiatal tacskó sértést jelent a vizsgabizottságnak. A ilyen munkát ő mutat be. Amit tudni akarok, hogy miért kellene nekem első osztályú jegyet fizetnem, aztán ugyanolyan tömegben utazni, mint ez itt. Ez nem tisztességes. Nem tisztességes. Soha sem akartam ártani senkinek. Levehetnél egy keveset ezekből a súlyokból, amelyek a mellemet nyomják. Nincs szükségem ennyi ruhára. Hagyj békén! Hagyj békén! Ez nem tisztességes. Ez nem tisztességes. Micsoda hatalmas dongok. Azt mondják, te hozzájuk szoktál. Ezután kutyaszerű vonyítást hallatott. Ransom sohasem jött rá, hogy trükke ez, vagy annak a valaminek a széteső pszichikai energiája, ami valaha Weston volt, és most görcsösen, nyomorúságosan éled meg a mellette ülő testben. Minden hajdani gyűlölet megszűnt a professzor iránt. Magától értetődő buzgalommal imádkozott a lelkéért. Mégis nem egészen sajnálat volt, amit iránta érzett. Eddig, ha a pokolra gondolt, mindig emberszabásúaknak képzelte a kárhozott lelkeket, de most, mikor ott ásított előtte a szellemek országát az emberekétől elválasztó, félelmetes szakadék, a sajnálatot csak nem elnyomta a rettegés, az élet legyűrhetetlen viszolygása a támadó, önmagát emésztő haláltól. Ha ezekben a pillanatokban Weston maradványai szólaltak meg a nem ember ajkairól, akkor Weston már egyáltalán nem volt ember. Az erők, amelyek úgy egy éve kezdték elemészteni emberiességét, mostanra befejezték munkájukat. A mérgezett akarat, amely lassan megérezte értelmét, érzelmét, mostanra önmagát is megmérgezte, és az egész pszichikum darabokra hullott. Csak egy kísérlet maradt, egy örökké nyughatatlan, máladozó rom, amely a bomlás bűzét árasztja. És... gondolta Ransom, ez lehet az én sorsom is, vagy az úrnőjé. De a nem emberrel kettesben töltött órák csak a kísérletet jelentették.
Az élet főszólama a vége érhetetlen társalgás volt a kísérő és a zöld úrnő között. Óráról órára nehéz volt felmérni az előrehaladást, de ahogy múltak a napok, Ransom mindinkább meg volt győződve róla, hogy az idő az ellenségnek dolgozik. Voltak természetesen hullámhegyek és völgyek. A nem ember gyakran visszaszorult valamilyen előre nem látható, egyszerű oknál fogva. Sokszor Ransom is hozzájárult ehhez, amikor a szörnyű vita valamelyik pillanatában ő került ki győztesen. Voltak időszakok, amikor azt gondolta, hála Istennek, végül is győztünk. De az ellenség sohasem fáradt el. Ransom viszont idővel egyre kimerültebb lett. Néha úgy rémlett, mintha kezdene fáradni az úrnő is. Végül könyörgött neki, hogy küldje el mindkettejüket. De az asszony megdorgálta, amiből Ransom megtudhatta, milyen veszélyessé fajult már a helyzet. – Menjek, pihenjek és játszak? – kérdezte a nő. – Amikor minden itt van a mi kezünkben? – Nem, amíg nem vagyok benne biztos, hogy nem kell nagy tetteket végrehajtanom a királyért és gyermekeink gyermekeiért. Az ellenség most utcolván kizárólag ezen dolgozott. Noha az úrnőnek nem volt szava a kötelességre, a kísérő a szájába rágta, hogy kötelessége kacérkodni az engedetlenséggel, és gyáva lenne, ha elutasítaná őt. Naponta súlykolta belé ezerféle változatos formában a nagy tettek, a nagy kockázatok, a vértanúság szükségszerűségét. Az ötlet, hogy a királyt kellene megkérdezni a döntés előtt, egyszerűen szőnyeg alá söpörte. Ez gyávaság lenne, amire nem is szabad gondolni. A cselekedet lényege és nagyszerűsége éppen az, hogy a királyt után kívül kell végrehajtani, meghagyva neki, ha úgy tartja kedve, a visszautasítás szabadságát. Így minden előny a királyé lesz, és minden kockázat az asszonyé. És a kockázattal együtt természetesen az ő osztályrésze a fenség, a pátosz, a tragédia és az eredetiség. És a kísérő persze célzott arra is, hogy semmi értelme megkérdezni a királyt, aki biztosan nem helyeselné a tettet. A férfiak már csak ilyenek. A királyt kényszeríteni kell, hogy szabad maradjon. Most, amikor a nő a saját útját járja, most vagy soha, nemes dolgokat kell megvalósítania. És ez a most vagy soha olyan félelem volt, amelyben az úrnő láthatóan osztozott a föld minden asszonyával. Attól félt, hogy elpocsékolja az életét, kiengedi az ujjai közül a nagy lehetőségeket. Mintha fa lennék, amelynek tököt kellene teremnie, és mégsem hoz semmilyen termést, mondta. Ransom igyekezett meggyőzni, hogy a gyermekek is épp elegendőek gyümölcsnek. Erre a nem ember megkérdezte, hogy a bonyolult folyamatnak, amelynek során két nemre oszlott az emberiség, csak ugyan nem lenne más célja, mint a faj fenntartás. Nézze meg a legtöbb növényt, erre a célra egyszerűbb eszközök is elegendők. Valamivel később azt kezdte fejtegetni, hogy az ő világában az ilyen Ransom-félék, a minden újtól riadozó maradi hímsovinisták állandóan azon fáradoznak, hogy ne engedjék fölemelkedni az asszonyokat a gyerekszülő gép funkciójától arra a magasztos küldetésre, amelyre Maledil szánta őket. Elmesélte, milyen felmérhetetlen károkat okoztak már is az emberek. Úgy vigyázzon az úrnő, hogy semmi hasonló ne történhessék a Perelandrán. Ebben a szakaszban kezdett neki olyan új szavakat tanítani, mint teremtő, ösztön, szellemi. De ez ügyetlen lépésnek bizonyult. Amikor végre megértette vele, mit jelent a teremtő, az asszony teljesen megfeledkezett a nagy kockázatról, meg a tragikus magányról, és egy percig nevetett egyfolytában. Végül azt mondta a nem embernek, hogy még Tarkánál is fiatalabb, és elküldte mindkettejüket. Ransom itt teret nyert, de a következő napon mindent elveszített, mert felfortyant. Az ellenség a szokásosnál is nagyobb hívvel erőltette az önfeláldozás és az elkötelezettség előkelőségét, percről percre jobban lenyűgözve az úrnőt. Amikor Ransom egyszer csak kijött a béketűrésből, talpra ugrott, az asszony felé fordult, majdnem ordítva elkezdett hadarni, és annyira megfeledkezett magáról, hogy angol szavakkal keverte a régi napnyelvet. Azt próbálta elmagyarázni, hogy ő látta, milyen ez az egész önzetlenség a gyakorlatban. Mesélt az asszonyokról, akik inkább rosszul lesznek az éhségtől, hogy sem enni kezdenének a ház urának megérkezése előtt. Noha jól tudják, hogy a férfi semmit sem utál ennél jobban. Mesélt az anyákról, akik eszeveszetten akarják összeboronálni a lányukat olyan férfival, akit a lány ki nem állhat. Mesélt Agrippináról és Lady Macbethről. Hát nem látod? Kiáltott rá. Hogy olyan szavakat mondat veled, amelyek nem jelentenek semmit. Mire jó azt hajtogatnod, hogy a királyért teszed, holott tudod, hogy a király fog a legjobban viszonyogni tőle? Talán maladil vagy, hogy eldöntöd, mi a jó a királynak? De a nő nagyon keveset értett abból, amit mondott neki, és megriadt a modorától. Csak a nem ember kovácsolt tőkét a beszédből. Mindez elmélkedéseken, süllyedéseken, az arcvonal változásain, minden ellentámadáson, állóháborún és visszavonuláson át Ransom egyre tisztábban látta a stratégiát. Az ösztökélésre, hogy legyen vakmerő, tragikus úttörő, az úrnő olyan módon reagált, ami még mindig a király, a születendő gyermekek, sőt, bizonyos mértékig a Maladil iránti szeretetéből fakadt. Az ötlet, hogy igazából Maladil nem is kívánhatja a szó szerinti engedelmeskedést, volt a zsilip, amelyen át a sugalmazás beömlött az asszony agyába. Ám de attól kezdve, hogy a nem ember elkezdte tragikus meséit, megjelent reagálásában egy csipetnyi teátrális és a főszerepre vágyakozó tragika önimádata. A nem ember minden erejével azt igyekezett fokozni, mert addig nem könyvelhetett el sikert, amíg ez, hogy úgy mondjuk, csak egy csipet volt az asszony tudatának tengerében. Amíg ez így marad, addig a nő védve van az igazi engedetlenségtől. Talán nincs is oly értelemmel bíró lény, aki eldobna a boldogságát azokért az agyvaságokért, amelyeket a kísértő fecsek a mélyebb életről és a fölfelé vezető ösvényről. Meg kell növelni a nemes lázadó fogalma mögött lapító önzést. És Ransom úgy látta, hogy a nő minden józansága és saját időnkénti kényszerű visszavonulása ellenére a kísérő lassan, alig észrevehetően mégis tért nyer. Természetesen rendkívül bonyolult volt a dolog. A nem ember mindig majdnem igazat mondott. Bizonyosan hozzátartozott az isteni tervhez, hogy ez a boldog teremtmény felnőjön, szabad akaratra tegyen szert, bizonyos értelemben elváljon istenétől és férjétől azért, hogy még gazdagabbak váljék majd egy évelük. Ez történt attól a pillanattól kezdve, amikor ők ketten találkoztak egymással, és Ransom, ha öntudatlanul is, hozzájárult a folyamathoz. Ez a mostani kísértés, ha a nő legyőzi is, egyenesen a következőkhöz vezet. Ha az úrnő szabadon, eszére hallgatva, a korábbinál sokkal öntudatosabban engedelmeskedik, ez megnöveli erejét. És éppen emiatt tűnik oly hasonlónak a helyes választás és a végzetes ballépés, amely, ha egyszer megteszi, az étvágy, a gyűlölet, a kapzsiság és a hatalom szörnyű rabszolgaságában taszítja, amelyet fajuk oly jól ismer. Ransom pedig attól volt benne annyira biztos, hogy a nő érdeklődésében gyarapodnak a veszélyes elemek, mert egyre kevesebbet törődött a probléma szellemi gerincével. Egyre nehezebb volt visszavezetni az alaphoz, Maladil parancsolatához, a parancsszegés következményeinek kiszámíthatatlanságához, és a mostani boldogsághoz, mely oly maradéktalan, hogy változtatásokkal alig ha fokozható. Mindent elsöpört az egymásba folyóan tündöklő képek dagája, amelyet a nem ember támasztott, és a központi kép felsőbbrendűsége. A nő még mindig megőrizte ártatlanságát, semmilyen gonosz szándék nem formálódott a tudatában. Noha akarata romlatlan volt, képzeletét félig már megtöltötték a ragyogó, mérgező alakok. Ez nem mehet így tovább, gondolta másodszor is Ransom. De hosszú távon valamennyi érve haszontalannak bizonyult, és minden ment tovább a maga útján. Eljött egy éjjel, amikor olyan fáradt volt, hogy reggel felé ólomnehéz alvásba merült, amelyből csak másnap dél felé tért magához. Egyedül volt, hatalmas rémület futott át rajta. Mit tettem, mit tettem? Kiáltott föl, azt hívén, hogy minden elveszett. Fájó szívvel és fájó fejjel tántorgott a sziget széle felé.
Az volt a terve, hogy fog egy halat, és követi a kóborlókat a szilárd föld irányába, mivel alig kételkedett benne, hogy oda mentek. Keserűségében és zavarában megfeledkezett róla, hogy nem tudja, merre van a föld, milyen messze fekszik. Keresztül sietett az erdőn, egy tisztásra ért, és hirtelen észrevette, hogy nincs már egyedül. Két tetőtől talpig felöltözött emberi alak állt előtte, némán a sárga ég alatt. Köntösük bíbor és kék volt, fejükön ezüstlevelekből font koszorút viseltek, a lábuk mesztelen volt. Az egyik a legförtelmesebbnek, a másik a leggyönyörűbbnek tűnt az ember gyermekei közül. Aztán egyikük megszólalt, és Ransom rájött, hogy nem lehetnek mások, mint maga a zöld úrnő és Weston kísérteties teste. A ruhák tollból voltak, nagyon jól ismerte a pererandrai madarakat, amelyekről származtak. A szövés művészetét, ha ugyan szövés volt, nem értette. Isten hozott, Tarka, mondta az úrnő. Sokáig aludtál. Mit szólsz a leveleinkhez?
A madarak, mondta Ransom. Szegény madarak. Mit csinált velük?
Csak úgy találta a tollat valahol, mondta könnyedén az úrnő. Elhulladták.
Miért művelted ezt, úrnő?
Megint öregebbé tett. Miért nem mondtad nekem, Tarka?
Mit?
Én nem tudtam. Ez mutatta meg nekem, hogy a fáknak levelei vannak, és az állatok bundájuk, és azt mondta, hogy a ti világotokban a férfiak és az asszonyok szép dolgokat aggatnak magukra. Miért nem mondod, hogy hogy nézünk ki? Ó, Tarka, Tarka, remélem ez nem megint valami jó és új dolog, amelytől visszarántod a kezed. Nem lehet újdonság, ha a te világotokban mindenki ezt csinálja.
Ó, sóhajtott Ransom, az egészen más, ott hideg van.
Ezt mondta az idegen is, válaszolt a nő. De nem mindenütt. Azt mondja, olyan hely is akad, ahol meleg van.
Azt is mondta, hogy miért teszik ezt?
Hogy szépek legyenek. Mi másért?
Válaszolta csodálkozó arccal az úrnő.
Hál' Istennek, gondolta Ransom, csak hívságokra tanítja.
Sokkal rosszabbtól tartott. De lehetséges-e hosszú távon ruhát viselni anélkül, hogy meg ne tanulnánk a szemérmet és a szemérben át a bujaságot.
Szerinted szebbek vagyunk?
Szakította félbe gondolatait az úrnő.
Nem,
mondta Ransom. Azután kiigazította magát.
Nem tudom.
Tényleg nem volt könnyű válaszolni. Weston prózai ingje, nadrágja nélkül a nemember sokkal egzotikusabbnak és éppen ezért sokkal ötletesebbnek, kevésbé hitvány, undorító alaknak tűnt. Ami az úrnőt illeti, kétségtelenül sokkal kevésbé volt szép. A mesztelenség egyszerű, mint ahogyan egyszerűnek mondjuk a kenyeret is. A bíbor ruha gazdagabbá, tüzesebbé változtatta. Önmagában engedményt jelentett a szépség alantasabb elképzeléseinek. Ransom most először és utoljára látta olyan nőnek, akibe földi férfi beleszerethet. És ez elviselhetetlen volt. Az iszonytatóan fonák gondolat egyetlen perc alatt ellopott valamit a táj színeiből és a virágok illatából.
– Szerinted szebbek vagyunk? – ismételte az úrnő.
– Mit számít az? – dünnyögte borúsan Ransom.
– Mindenkinek akarnia kellene, hogy olyan szép legyen, amennyire csak lehet – válaszolta az asszony. – És mi nem láthatjuk magunkat?
– Dehogy nem – felelte Weston teste.
Hogy lehet az? Nézett rá az úrnő. Még ha befelé is láthatnál a szemeddel, akkor sem tapasztalnál mást, csak feketességet.
Nem úgy, válaszolta Weston teste. Megmutatom neked.
Néhány lépést tett oda, ahol Weston csomagja hevert a sárga gyepen. Ransom gondosan feltérképezte a hátizsák kidolgozásának és formájának minden részletét. Azzal a különös aprólékos figyelemmel, amely gyakran száll meg bennünket a gond és a szorongás közepette. Ugyanabból az üzletből származhatott, ahol ő is vette a sajátját. Ez a jelentéktelen tény hirtelen eszébe juttatta, hogy Weston valaha ember volt, hogy neki is voltak örömei, fájdalmai, emberi elméje, és csak nem kicsordult a könnye. A szörnyű ujjak, amelyeket Weston soha többé nem fog használni, kinyitották a csatokat, és előhúztak egy kicsiny, ragyogó tárgyat. egy angol zsebtükröt, amely legfőjebb 3 font 6 pennybe kerülhetett. Odaadta a zöld úrnőnek, aki csak forgatta a kezében.
– Mi ez? Mit csináljak vele? – kérdezte.
– Nézz bele! – mondta a nem ember.
– Hogyan?
– Csak nézz! – válaszolta. Aztán elvette tőle, és az arc elé tartotta. Az asszony sokáig bámulta rezzenetlenül, aztán sikoltva hátrahőkölt, és eltakarta az arcát. Ransom is meghökkent. Most először látta, hogy a nő megrendül az érzelmi hatás súlyától. A világ nagy változásokkal volt terhes.
– Ó-ó! – sikoltotta a nő. – Mi ez? Egy arcot láttam.
– Csak a saját arcod volt szépségem, mondta a nem ember.
– Tudom,
felelte az úrnő, még mindig elfordítva arcát a tükörtől.
– A saját arcom, onnan kintről, engem bámult. Öregebb lettem, vagy ez valami más? Úgy érzem, hogy a szívem túl gyorsan ver. Kivert a hideg, mi ez?
Kérdezte egyikünkről másikra pillantva.
Minden titok eltűnt az arcáról. Olyan könnyű volt olvasni róla, mint arról az emberéről, aki óvóhelyen várja a közeledő bombát. Mi ez?
Ismételte meg.
Ezt félelemnek hívják, szólalt meg Weston szája.
Aztán a teremtmény Ransom felé fordította a fejét, és elvigyorodott.
Félelem? Mondta a nő. Ez a félelem?
Latolgatta a felfedezést, aztán hirtelen határozottsággal kijelentette.
Nem szeretem.
Elmúlik, felelte a nem ember. De Ransom a szavába vágott. Sohasem múlik el, ha megteszed, amit ez akar. Egyre több és több félelem vár ott, ahová vezet.
A nagy hullámba vezetlek, mondta a nem ember. Át rajta és mögé. Most, hogy ismered a félelmet, láthatod, hogy neked kell megízlelned fajtád érdekében. Tudod, hogy a király nem fogja megtenni, nem is akarod, hogy megtegye. De ilyen apró tárgyban nincs sok félelemre. Inkább örülj, mi ebben a félelmes?
A dolgok megkettőződnek, pedig csak egy van belőlük, válaszolta határozottan az úrnő.
Ez a dolog ott, mutatott a tükörre, én vagyok, és mégsem.
De ha nem nézel bele, akkor sohasem tudod meg, milyen szép vagy.
Az jutott az eszembe, idegen, válaszolta a nő, hogy a gyümölcs nem eheti meg önmagát, az ember nem lehet együtt saját magával.
Egy gyümölcs nem teheti meg, mert csak gyümölcs, mondta a nem ember. De mi megtehetjük. Ezt a dolgot tükörnek hívjuk. Az ember szereti saját magát, és együtt van magával. Ez azt jelenti, hogy egy férfi vagy egy asszony oda mehet magához, mintha egy másik személy lenne, és gyönyörködhet tulajdon szépségében. A tükröket azért csinálják, hogy megtanítsanak erre a művészetre.
– És ez jó?
– kérdezte az úrnő.
– Nem
– vágta rá Ransom. – Honnan tudhatod anélkül, hogy próbáltad volna? – replikázott a nem ember. Ha megpróbálod, és nem jó, mondta Ransom, honnan tudod, hogy képes leszel-e abba hagyni?
Már oda mentem magamhoz, mondta az úrnő, de még nem tudom, hogy nézek ki. Ha kettő vagyok, akkor jobban tudom, hogy a másik milyen. Ami téged illet, Tarka, egyetlen pillantás megmutatja nekem ennek az asszonynak az arcát. Miért ne néznék bele még egyszer?
Félénken, de határozottan elvette a tükröt a nem embertől, és majdnem egy percig némán bámulta magát. Aztán leengedte a tárgyat, és maga mellett lógatta.
– Nagyon különös – mondta végül.
– Nagyon szép – folytatta a nem ember. – Nem gondolod?
– De igen.
– De még nem kaptál választ arra, amit tudni akartál.
– Mi az? Elfelejtettem.
– Hogy a torruha szebbé tesz-e, vagy sem?
Csak az arcot látom.
Tarts távolabb, és meg fogod látni az egész asszonyt. A másikat, aki te vagy. Vagy nem is, majd én tartom. Az útszéli csábítás ebben a szakaszában már groteszké fajult. A nő először ruhában nézte meg magát, aztán anélkül, aztán megint felöltözve. Végül ledobta köntösét. A nem ember felvette. Nem tartod meg? Kérdezte. Lehet, hogy viselni kívánod néha nap, még ha nem is egész nap.
Megtartani?
kérdezte a nő, mint aki nem egészen érti, miről van szó.
Elfelejtettem, válaszolta a nemember. Elfelejtettem, hogy nem a szilárd földön élsz. Nem építettél házat. Semmiképpen sem lehetsz a magad asszonya. Megtartani, ez azt jelenti, hogy letenni egy tárgyat oda, ahol tudod, hogy mindig megtalálod. Ahol az eső, az állatok vagy más emberek nem érhetik el. Neked akartam adni ezt a tükröt, hogy megtarthasd. Ez lett volna a királynő tükre, ajándék, amelyet a mennyekből hoztam a világodba. A többi asszonynak nem lett volna ilyene. De most eszembe juttattad. Nem lehet ajándék, nem tarthatod meg, nincs előrelátás, ami úgy élsz, ahogy most. Napról napra akár az állatok.
Az úrnő, mintha nem is hallotta volna, csak átott szinte kábultan az ábrándok gazdagságától. Egyáltalán nem olyan asszonynak látszott, aki új ruháról álmodozik. Nemes volt az arca, túlságosan is nemes. Nagyság, tragédia, magas hőfokú érzelmek, nyilvánvalóan ilyesmivel voltak tele a gondolatai. Ransom érezte, hogy a ruha és a tükör csupán felületesen érintették meg azt, amit közönségesen asszonyi hiúságnak hívnak. Szép testének képétől csupán a nagy lélek sokkal a veszedelmesebb képe lobbant fel benne. A külsődleges és drámai énkép volt az ellenség igazi célja. Színháza alakította a nő agyát, és az ábrándkép állt a színpadon. A kísértő már megírta a színdarabot.